Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorban. Aradi Zsuzsa, a Mesevirág könyv szerkesztője, illusztrátora a mai adásunknak a vendége. Ott hagytuk abba, hogy mennyire inspiráló az, hogyha gyakorlatilag egy házas pár mindkét tagja tényleg valamit csinál, alkot, tesz. Azt is mondhatnám, hogy azért, hogy jobb hely legyen ez a világ, amiben élünk, mert nyilván a te mesevirágaid is, ahogy említetted, például emberi tulajdonságokkal vannak felruházva, ugye a férjed, mondtuk is, hogy jótékonysági futó, és ott segít, ahol tud. Ahogy én azt gondolom, hogy ettől lehet előre menni, vagy ettől lesz jobb hely ez a világ, hogy mindenki a maga módján megpróbál valamit tenni.
Igen.
Az ügy érdekében.
Igen.
De hogy nyilván attól még vannak olyan dolgok a világban, amik biztos, hogy nálatok is eredményezhetnek olyan pillanatokat, hogy mondjuk leültek és megbeszéltek, hogy na ez hogy lehet, vagy hogy képesek, vagy milyenek az emberek, vagy te hallottad ezt, hogy mik azok a területek vagy témák, amik úgy benneteket is, vagy téged is például megérintenek, olyan társadalmi kérdések, amiket olyan fontosnak tartasz, vagy hogyha lenne egy varázspálcád, és két csúvintással megjavíthatnád, akkor mik lennének azok?
Erőt adnék az embereknek ahhoz, hogy szembenézzenek a saját gyengeségeikkel. Ezt magamnak is mondom egyébként, mert nagyon sokszor azért nem fejlődünk tovább, mert könnyebb elfordítani a fejünket és mást fröcskölni, ahelyett, hogy belenéznénk a tükörbe, és azokat a rétegeket saját magunkon kezdenénk letördelni, ami megakadályoz abban, hogy tovább lépjünk.
De mi lehet az oka szerinted annak, hogy az emberek ezen nem tudnak foglalkozni?
Mert fáj. Abszolút fáj, tehát nekem erről abszolút a hagymahéja jut eszembe, hogy az ember húzgálja le és csípi a szemét.
A te saját tapasztalásaid, a saját magad tapasztalásaiból, hogyha mondasz példát, hogy neked mondjuk mivel volt a legnehezebb szembenézni?
Könyvvel kapcsolatban például azzal, hogy vannak határidőim, amiket tartanom kell.
Ez a rendszeresség,
igen,
amit az előmondtál.
Abszolút. És a másik az adminisztráció. Tehát a NAV bugyraiba belemerültem, és teljes sokkot kaptam, hogy ez nekem sose fog menni. De muszáj volt megtanulnom azért, hogy számlát tudjak adni, tehát hogy el tudjam adni a könyvet. Ehhez muszáj volt felvenni velük a kapcsolatot, és olyan dolgokról beszélni, ami szerintem a világ másik oldalán van az én fejemben. Tehát az ilyen gyengeségeket kellett legyőznöm, és fantasztikus érzés. Tehát amikor az ember azt mondja, hogy most mondok egy másik példát, félek a vezetéstől, soha nem fogok nagyvárosban vezetni. Nem, ez nekem nem megy. Akkor benne marad egy olyan önbizalomhiányos állapot, ami hosszú távon nem jó. De azt mondja, hogy beülök a volán mögé, veszek egy nagy levegőt és neki megyek, utána valami fantasztikusan felszabadító érzés, és hatalmas nagy löketet ad ahhoz, hogy tovább tudjunk menni. És nekem ez egy ilyen volt.
Miben fejlődtél az elmúlt években? Azt leszámít, hogy most már tudsz számlát adni. És ez nem egy ilyen megfejtendő, 8 ismeretlenes egyenlet, akkor már nem olyan mumus.
Hú, hát ez egy nagyon jó kérdés. Az elfogadásban ezt folyamatosan tanulom, hogy elfogadjam azt, hogy a másik ember másképp gondol dolgokat, és ami nekem evidens, az neki nem feltétlenül az. Ez az egyik. A másik az, hogy kicsit felülről tudjak rálátni a problémáimra, az emberi kapcsolatokra, és ezáltal dolgozzam őket fel. És hát ugye a rendszeresség.
Emberi kapcsolatokat említettél, ott milyen felismeréseid voltak? Volt, amit nem csináltál jól?
Persze.
Vagy amit mások nem csináltak jól veled, de azt elhagytad?
Abszolút, vannak, hát még most is küzdök ezzel, szerintem életem végéig, meg valószínűleg nagyon sok ember így van vele, vannak elvárásaim egy kapcsolatban, ami szerintem egy norma ahhoz, hogy egy kapcsolat jól működjön, most bármilyen szintű kapcsolatról beszélünk, és hogyha azt látom, hogy a másiknak ez nem alap, akkor ezt úgy bántásként tudom megélni. Most már rá tudok nézni külső szemlélőként, és elfogadni azt, hogy ő máshogy látja a világot, és lehet, hogy halványilag gőzöm nincs, hogy ő miért úgy reagál, ahogy reagál, de ezt azért meg kellett tanulnom.
Mondjuk egy ilyen felismerés, az mennyire jelenti azt, hogy megváltozik a környezeted, hogy jobban tudsz nemet mondani.
Igen, azt is meg kellett tanulnom. Azt vettem észre, hogyha egy ilyen szintet sikerül meglépnem, akkor a környezetem is reagál rá. Tehát ez nagyon érdekes, ahogy, hogy is mondjam, bevonzuk ezt a dolgot, de ahogy én jobban elfogadóbbá válok másokkal, magammal szemben, akkor valahogy ezt kifelé is tudom sugározni, és az jön vissza. Tehát ez valami fantasztikus felismerés nekem.
Átalakult ilyen értelemben a környezeted? lettek más dinamikájú kapcsolataid, baráti kapcsolataid, vagy jöttek vissza úgy emberek az életedbe, akik esetleg régebben voltak, de te rájöttél, hogy azért olyanok, amilyenek, és így újra tudott indulni például egy kommunikáció?
Vannak olyan emberek, akiket magam mögött hagytam, mert rájöttem, hogy nem építjük egymást, csak romboljuk, és próbáltam megbeszélni a dolgokat, de egyszerűen nem sikerült, és akkor rájöttem, hogy ennek most nincs itt az ideje. Lehet, hogy 10 év múlva itt lesz, de akkor éreztem, hogy jobb, hogyha ebből kilépek. Egyébként baráti kapcsolataimból, általános iskolás barátnőm, gimnáziumból ismert barátnőm, ők megvannak egyébként most is, és itt Debrecenben új embereket ismertem meg, és nagyon fantasztikus embereket.
A könyv meglétében ki tudott neked segíteni, vagy megírásában, vagy elkészülésében? Mi a legnagyobb segítség? Most már tudod, hogy hogyan tudtad ezt kivitelezni, mert van egy óriási tapasztalatod. Hogyan tudsz jól alkotni?
Akkor tudok jól alkotni, hogyha rend van körülöttem, és csend. Tehát az egy alap. És vannak olyan emberek, akik bíztatnak, és azt mondják, hogy igen, jó, ezt vidd tovább. Tehát amikor jöttek vissza az első feedbackek, akkor az egy hatalmas nagy segítség volt nekem, hogy ne álljak meg.
Ilyenkor mit csinál az ember? Halló, Aradi Zsuzsa vagyok, és szeretném mondani, hogy írok egy könyvet. Hogy lehetne ezt kiadni?
Tehát hát valahogy így.
Igen. Így indul meg az ember.
Igen. Így, hogy Peti újságíró, úgy hívtam fel őket telefonon.
Mesélsz egy picit a személyiségekről, vagy a személyiségjegyekről, amik megtalálhatók, és amit direkt ilyen tanító példázattal tettél bele?
A türelmetlen Gyöngyikét említettem. Például a bársonyos nyuszifül, amelyik virág nem vesz részt a versengésben, és mégis ő győzelemeskedik a végén. Tehát ez a szerénység, és nem kell mindenáron csatába menni. Ez egy fontos része. Például a napraforgó meséje mindenben a legjobb akart lenni, és a végén szegényként semmiben nem lett a legjobb, tehát először hatalmas nagy szirmokat, virágokat akart, de nem figyelt eleget arra, hogy a szára, a levelei rendben legyenek. Utána ő akart lenni a legmagasabb, utána a legnagyobb leveleket akarta, de mivel hogy mindig egy dologra koncentrált, hogy abban legyen a legjobb, és minden mást félredobott, így gyakorlatilag szétcsúszott az egész fejlődése.
Mennyire érdekel egyébként téged az emberi lélek?
Nagyon, nagyon.
Foglalkozol vele?
Folyamatosan. Nagyon sokat olvasok pszichológiai könyveket, nagyon szeretem őket, és figyelem a körülöttem lévő világot. De mindig van egy program az agyamban, amelyik ezt radarozza igazából.
És te mit látsz, milyenek az emberek mostanában? Mi foglalkoztatja az embereket? Mi érdekli őket? Mik azok a témák, amiket most úgy előszeretettel keresgélnek, vagy néznek?
Hát a pszichológia most nagyon divatos témakör, az érvényesülés. Szerintem, ami manapság egyébként a legnagyobb baj, az, hogy nagyon-nagyon sok zaj van körülöttünk. A médiában, az életben, a világban minden annyira fel van gyorsulva, hogy az emberi elme szinte képtelen követni. És szerintem, ha valaki ezen tud változtatni, kicsit kilépni ebből a mókuskerékből, akkor tud olyan utat felfedezni magának, amire valójában hivatott.
Neked mennyire nehéz minden szerepben helytállni? Mennyire vagy maximalista, vagy mennyire engeded meg azt, hogy hát ez most csak olyan 80%, de lehet, hogy a másikban, mondjuk egy könyv megírásában 120%-ot teszek bele. Tehát hogyan tudsz kompenzálni, hogyan tudsz balanszírozni, egyensúlyozni a szerepeidben? Azért említetted, hogy 3 gyermeked van, 3 kicsi gyerek, tehát az önmagában 0-24-es
elfoglaltság. Igen. Szoktam úgymond kombinálni a tevékenységeket. Például, ha főzök, akkor nagyon sokszor együtt főzök velük, beszélgetünk, vagy ha takarítok, akkor megpróbálom őket bevonni, és akkor ők is pakolásznak, elmondják az életüket, a világukba betekintést engednek, tehát ez egy fantasztikus közös tevékenység, egy minőségi idő is egyben, tehát próbálok mindent kombinálni. Amikor más dolgokkal kell foglalkoznom, azokat általában éjszaka intézem.
Mikor pihensz?
Éjszaka.
Tudsz egyáltalán?
Tudok.
Vagy álmodban is zakatol az összes gondolat a fejedben?
Ha zakatol, az nem egy jó életszakasz. Tehát általában úgy alszom el, mint akit agyonvágtak. Tehát az muszáj ahhoz, hogy tudjak működni a napban. És a sport nagyon sokat segít egyébként. Most elkezdtem futni.
A gyerekek után?
Igen, a gyerekek után elkezdtem sportolni, elkezdtem a zumbára járni, tehát az egy fantasztikusan jó dolog. És a futásban felfedeztem valamit, amit korábban is sose éreztem. Tehát amikor Petivel összejöttünk, a szerelmünk hajnalán, elkezdtem vele futni. de utáltam az egészet. Elmentem vele egy félmaratonra, és amikor majdnem meghaltam a hídon felfelé, akkor ő elővett egy száraz szalámi szendvicset, és vígan beszélgetett az életéről 18 kilométer után. Mondtam, hogy na jó, szeretlek, drágám, de nem, vannak határok, ezt így soha többé nem csinálom. És eltelt 11-2 év, és most itt vagyok. Önszántamból mentem be a sportboltba, vettem egy futócipőt, és elkezdtem róni a köröket, és most már értem, hogy mit szeret benne.
Mit? A sérdel. Mit szerettek a futásban?
Az első kör az, amikor az ember szitkozódik, hogy mi a fenét keresek itt, és utána...
Mondjuk oxigént, közben.
Abszolút. Igen. És utána valahogy elkap az a, nem is tudom, hogy mondjam neked, az a tiszta csend, amikor tudsz felfelé is kapcsolódni, és hallod a saját gondolataidat, nem zsizsegnek a gyerekek a fülembe, és nincsen semmi munka, nincs háztartás, nincsen elintézendő semmi. Csak a csend van, én vagyok, felfelé nézek, a Jóisten van, és megyek. És ez valami hihetetlen.
Na most ez lehet, hogy egy törökülésben is el lehet érni.
Lehet, abszolút, kinek mi. Ezt a, tehát a futás dolgot szerintem, ha 5 évvel ezelőtt beszélgetünk, fel se hozom.
Sose akarta Peti meggyőzni arról, hogy de ez egy jó dolog? Gyere, és próbáld ki. Amíg először miért mentél el a félmaratonra?
Csinált nekem egy edzéstervet, és nagyon lelkes voltam, és vele akartam lenni. Időt akartam vele tölteni, és láttam, hogy ez neki mennyire fontos, szóval mondtam, hogy menjünk.
Aztán lehet, hogy ezt túl akarod élni.
Nem, nem. Tehát most se a félmaraton a cél, maradjunk annyiban, tehát nekem tökéletesen elég, hogy 20-30 percet rohangálok, és ennyi volt.
Mit hoztál otthonról? Világlátásra, lelki előre, emberismeretre?
A természet szeretetét. Azt mindenképpen. Főzés szeretetét, azt mondjuk nagymamámtól hoztam. Ő egy sváb, jól megtermett asszony volt, és nem tudom, ismered a strudlit, az egy tipikus sváb étel, egy lekváros táska lényegében, olajban kisütve. Nekem gyerekkori emlékem, hogy ő azt ott gyúrja, csinálja, és ott állok mellette, van egy kis hokedli, azon az én kis mini gyúró deszkám, és nyújtom én is ugyanúgy bele a tésztát. Tehát ezek nekem olyan nagyon mélyre menő emlékek voltak, vagyis vannak is, mert úgymond a jelenemet is végig kíséri. Tehát ez az, amit mindenképpen tovább szeretnék adni. Természet és a család fontossága, a háztartás, ezek a dolgok, amiket úgy szeretnék átadni a gyerekeimnek, hogy amikor majd nekik saját családjuk lesz, akkor ez már zsigerileg bennük lesz.
Készen ez a könyv, ahogyan tovább említetted, hogy várod a szeptembert, hogy egy picit visszaálljon mindenki a maga kis rutinjába, és neked egy picit több időd legyen az alkotási folyamatra. Hány történet van a fejedben? Azért kérdezem ezt, mert ugye említetted, hogy elkezdtél írni olyan dolgokról, amit akkoriban úgy érezted, hogy nem tudsz hitelesen átadni, például egy kismamának a, nem tudom, érzeteit vagy érzéseit. Csak hogy nekem az a véleményem, hogy sok esetben egy írás, amúgy ez valami elképesztő folyamat. Néha olyan dolgokról írunk, amiről nem tudjuk, hogy miért tudjuk, de írunk róla.
Igen.
Mert nem az a feladat, hogy én tudjam, hanem hogy én azt jól át tudjam adni.
Igen, ez egy felülről jövő dolog szerintem.
Igen, egy picit nem nagyon megmagyarázható
sztori. Igen, az benne a furcsa, hogy van egy ilyen nagyon vicces emlékem, ültem a gép előtt és írtam. Egyszer csak félbehagytam, már elfáradtam egy-két óra után, tehát nekem amikor írok, mindig egy film játszódik a fejemben, nem is veszem észre a klaviatúrát, semmit, csak írok, és olyan, mintha nézném, látnám a történetet. Felálltam, jöttem, mentem, anyukám leült a gép elé, és mondta, hogy ezt te írtad? Komolyan? Olyan gyönyörű, irodalmi. Nem is gondoltam volna, mert itthon nem így beszélsz. És mondtam, hogy az valahogy más, az felülről jön, az nem teljesen én vagyok. Az valahogy a felettes énem, vagy hogy is mondjam. Tehát valami olyan kapcsolat, amit szerintem így most emberi aggyal nem értünk.
Igen, nehéz ezt megmagyarázni, hogy az ember.
Igen.
De sokat beszélgettünk a Papcsilla író nővel is ebben a magazinban is, és én mindig olyan csodálattal hallgattam, amikor mesélte, hogy hidd el, hogy nem én alkotom meg a történetnek a végkifejletét, nem az lesz, amit én szeretnék, az lesz, amit a karakterek szeretnének. És érdekes, mert ugye az ember, hogy lehet, hogy azt mondja, hogy ó, hát egy karakter az, hogy szabhatja meg a saját sorsát, de hogy tényleg az van, hogy amikor az ember odaül és írja, és játszódik a film a fejében, akkor arra nem nagyon van ám hatás.
Nincs. Nekem is a karakterek ott vannak a fejemben, és
élnek.
Olyan, mintha egy ismerősöm lenne, aki tudom, hogy létezik. Nagyon furcsa érzés ez.
Élnek és beszélnek.
Igen.
És alakítják a saját kis sorsukat, vagy történéseiket.
Abszolút.
Ami egyébként egy fantasztikus érzés lehet így íróként ezt megtapasztalni, hogy hát írok valamit. Valamit kell.
Igen.
Amit kell írni.
Ez kicsit olyan, mint a futás is egyébként, amikor elkezdi az ember, és még nem állt át az agya arra a dimenzióra, nagyon zötyög az egész, nagyon fáj minden, és utána hirtelen van egy átkapcsolás, és onnantól száguld. És azt nevezem én flónak.
Te kire nézel fel, Zsuzsi? Akár íróság, akár festői magaslatok tekintetében, művészetben, emberileg?
Nincsen egy konkrét példaképem, hanem mindenkiben vannak olyan fantasztikusan erős tulajdonságok, amiket példaként tartok számon. Tehát mindenkiben vannak olyan dolgok, amik nagyon-nagyon megfognak, és azt próbálom rögzíteni az agyamban.
Akkor úgy kérdezem, hogy mik azok az emberi értékek, amik számodra elismerendő?
Uh-huh. Például, ami nekem nagyon fontos, az empátia. Tehát ha például van egy konfliktus, akkor lássam a másikban, hogy ő is megoldást keres, és kész a kompromisszumokra. Tehát nem csak a saját nézőpontját fújja, mert attól megmondom őszintén a világból ki lehet kergetni. Tehát a beleérző képesség, a kitartás, becsület, és szerintem még az is nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogyha az ember elért egy bizonyos határt, akkor tudjon megállni. Tehát ebben itt gondolok a szerzésre is. Tehát amikor elért egy bizonyos szintet, például vagyonban, vagy hatalomban, befolyásban, bármiben, akkor tudja azt mondani, hogy jó, most itt meg tudok állni, és kicsit más irányba tudok nézni, vagy tudok akkor segíteni a többieknek. Tehát amikor az ember felismeri, hogy állj.
A felismeréssel kapcsolatosan az jutott eszembe, hogy te látsz a te életedben valamilyen ilyen olyan típusú dinamikát, hogy elindultál egy úton, ugye ez a író szeretnék lenni, elmentél, nyelvet tanultál, multinál dolgoztál, teljesen ettől a kis gyönyörűséges könyvettől teljesen eltérő, tehát ilyen világi munkát végeztél, majd jönnek a gyerekek, és valahogy az élet csak vissza rakott arra a sínre, hogy ha más nem, akkor nézd, akkor a baba miatt csak le kell üljél, és újra elő kell vegyél valamit, ami meg ott van a kis szíved mélyén. Lehet, hogy nem tudom, évtizedek óta.
Igen.
De hiszel ebben az ilyen eleve elrendelt dolgokban, hogy nagyon nem tudsz eltávolodni?
Szerintem van ilyen. Tehát van mindenki életében egy olyan alapvonulat, ami végig kíséri. És hogyha figyelmesen hallgatja, veszi észre a jeleket, akkor tudja azt az ösvényt járni. Nekem ilyen például az írás, de kellettek a mindenféle mellékvágányok, kalandok, hogy úgy tudjak ide visszatérni, hogy több tapasztalatom legyen az írásban például. Szerintem a gyerekkorban észre lehet venni, hogy kit mi érdekel igazán. Tehát például a mesevilágról jut eszembe, a kisfiunkat, a nagyobbik gyerkőcöt hihetetlenül érdeklik a növények, de valami fantasztikus, tehát amilyen szinten. Tehát a zseppénzéből orchideát vett egy 8 éves gyerek, és nem azt mondta, hogy legót kérek, hanem orchidea. És másodjára orchidea a földre gyűjtött. Teljesen elolvadtunk tőle. Annyira mélyen gyökerezik benne a virágok, a növények, a kertészet szeretete, hogy az szerintem végig fogja kísérni az életét. Tehát ez is egy olyan rész, hogy mondjuk ez is ihlett egyébként, hogy miért pont a virágokról van szó. Néztem, amilyen elmélyültséggel és szeretettel gondozza őket, és az valami csodálatos. Tehát ez hozza, ez nem tőlünk látja, én nem vagyok egy nagy kertész, tehát van egy kis konyhakertünk, ahol elbíbelődök, és ennyi. Tehát ez valahogy felülről, belülről jön.
Neked mi jött belülről a gyerekkorban? Mivel játszottál a legtöbbet? Játszottál, vagy olvastál?
Volt egy úgynevezett kultúrtáskám a barátnőmmel. Nagyon vicces volt. Volt egy kultúrtáskánk, és abban voltak spirálfüzetek, rengeteg toll. Leültünk ugye a diófa alatti asztalhoz, és csak írtunk. És ez volt az egyik fő játékunk. A másik az, hogy apukám régen esküvőket videózott, és hát volt olyan kedves, hogy odaadta a kameráját, mondjuk ezt néha megbánta szerintem, de odaadta, és mi forgattunk. Egyfolytában kis filmeket csináltunk, és az állatokkal játszottunk. Nekem ez a három fő vonulat volt.
Akkor lehettél volna állatorvos is, természetfilmes.
Szerettem volna állatorvos lenni egy darabig, de hát annyira nem szeretem a kémiát.
Mikor jön ki a következő Aradi Zsuzsa alkotás könyv?
Remélem jövőre. Tehát
már megvannak a határidők?
Nem, még nincsen. A könyv szerkezete abszolút készen áll, az elejét már megírtam, folyamatosan haladok.
Honnan tud az ember könyvet írni?
Nem
van
tudom.
Van egy történet a fejembe, de abból hogy lesz könyv? Honnan tudom, hogy hol van ez a pont, amikor fel kell vinni a nagyon nagy izgalmi faktort a tető fokára, hogyan tudom eljutatni a töltet, melyik lesz az a pont, mi fogja érdekelni az embereket, mi lesz a legnagyobb kérdés, elgondolkodtató részet, ha szerkesztesz egy könyvet, úgyhogy még sosem szerkesztettél könyvet.
Nem tudom, ez szerintem vagy van valakiben, vagy nincs. Tehát látom, hogy vannak különböző workshopok, ahol meg lehet tanulni, írni.
Igen.
Egy bizonyos szintig szerintem meg lehet, de nem tudom, tehát ha valami nagyon, nagyon túlságosan tudatos, akkor az már nem gördülékeny az én fejemben legalábbis. Most lehet, hogy azért savaznak azok, akik ilyen workshopokat tartanak. Biztos nagyon jó, sose voltam ilyenen. Valahogy ez belülről jön, és valahogy érzem azt, hogy ez itt jó lesz, az meg nem lesz jó. Tehát ahogy éreztem azt annó, hogy meg kell állnom egy történetben, mert még tapasztalatra van szükségem hozzá, így ezt érzem például egy másik történetben, hogy ez itt jól mutat, az nem lesz jó, ezt húzzuk ki, és amit még egyébként a holland szakon tanultam, megírok valamit, 2 hétig pihentetem, és friss szemmel nézek rá a szövegre.
Mind a 400 oldalra?
Hát ha úgy van, akkor igen. Például festeni is így szoktam egyébként. Tehát festeni is úgy szoktam, hogy van egy festőállványom, és az étkező asztalnál ott egy kis zsúrkocsin kicipelem a kis festőkészletemet, nekiülök, és mögöttem van egy tükrös ajtó. És amikor nagyon elmélyedek, festek, egy idő után megállok, szusszanok egyet, megmozgatom magam, hátrafordulok, és megnézem a tükörben. Teljesen más képet látok, itt nagyon sok hibát ki lehet szúrni így.
Én azt gondolom, hogy nagyon klassz, hogy hallgatsz az intuícióidra, meg a megérzéseidre. Szerintem nagyon sokat a legjobb iránytű amúgy ez.
Igen, abszolút. Nem tudnak máshogy ezek az intuíciók vezetni minket, csak akkor, hogyha el tudunk csendesedni, és tudunk rájuk figyelni.
És hagyjuk magunkat.
Igen, és ebben a zajban, ami manapság körbevesz minket, nagyon nehéz, de egyszerűen muszáj ahhoz, hogy értékes életet tudjunk élni.
Nagyon szépen köszönöm, Zsuzsi, hogy itt voltál. Gratulálok a könyvedhez.
Köszönöm.
És nagyon jó alkotói munkát kívánok neked az újakhoz is. Én nagyon várom őket. Hogyha kijön, akkor gyere is mesélj
jó,
majd azokról is, jó?
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is. Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vivandával című magazinműsor. Aradi Zsuzsával beszélgettem a Mesevirág című könyv szerzőjével és illusztrátorával. Hogyha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják a felületeinken, vagy itt a rádió van, és majd ismétlésben. Tartsanak velünk jövő héten is, én itt leszek és várni fogom önöket, addig pedig további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.